Újra kiemelek az előbb felolvasott szakaszból, a római gyülekezethez írt levél 13. fejezetéből. Mert az, hogy ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az egyige összefoglal. Szerest fele barátodat, mint magadat. A szeretet tehát a törvény betöltése. Miért éri be az ember sokszor a kevéssel, vagy így mondom, a kevesebbel? Miért jó emberek akarunk pusztán csak lenni, ahelyett, hogy megváltott emberekké lennénk? Jónak lenni sírig tartó és meddő próbálkozás, mert az embert nem elégíti ki az, hogy pusztán csak a jóra törekszik. Több okból is így van ez. Az egyik azért, mert az, hogy mi a jó, az hát meglehetősen gyorsan változik napjainkban is. Az, hogy mit tart jónak egy adott kor, egy adott társadalmi berendezkedés, az bizony nagyon gyakran változik. Gyakorlatilag tehát, ha az ember pusztán csak jó akar lenni, vagy a jóhoz akarja igazítani az életét, akkor egy változóhoz próbál igazodni. Márpedig alapvető vágya az embernek az, hogy találjon olyan cölöpöket az életben, amihez visszatérhet, amihez kiköthetti magát, ami tudja, hogy nem fog változni. Gondoljunk csak, hiszen nemzeti ünnepünk van, gondoljunk csak arra, hogy a kommunista rendszerben egész más számított jónak, egész más számított az elvártnak, mint mondjuk előtte vagy utána. Talán lehet, hogy ezért sem nagyon tudtunk mit kezdeni a szabadsággal a 90-es években. Mert a szabadságnak is teljesen más értelmezése volt előtte, mint utána. Pusztán csak jónak lenni meddő vállalkozás. Azonban a nagyobb, és ehhez megint nem kell nagy logika, a nagyobb az mindig magába foglalja a kisebbet. Ez egy olyan alapvető igazság, amit a Biblia sem győz hangsúlyozni. Például felolvasott szakaszunkban is. Azt mondja, senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a másikat, az betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, magyarul ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, ezt magába foglalja egyetlen egy ige és gondolat. Szeresd az embertársadat, mint magadat. A szeretet tehát a törvény betöltése. Hány és hány ember élet megy rá arra, hogy próbál jó lenni? Hogy próbál megfelelni az elvárásoknak, a társadalmi konvencióknak. Próbálok úgy élni, hogy azt mondják rólam, na igen, ő egy jó ember volt. Egyébként jó ember volt. Gyakorlatilag nem sikerült az életed, egyébként jó ember volt. Én hiszem, hogy ennél sokkal többre hivattunk. Én hiszem, hogy ennél sokkal többet megtapasztalhatunk az életből. A törvény betöltése, amit így fogalmaz az apostol, amit én úgy mondok, hogy a jónak lenni próbálkozása, hiszen úgy tudok jó lenni, hogyha betartom a törvényt, nem? Úgy tudok megfelelni az elvárásoknak, ha úgy viselkedek, ahogy azt elvárják tőlem. Tehát ez, amit így fogalmaz az apostol, hogy a törvény betöltése, az tehát nem más, mint hasztalan próbálkozás arra, hogy jó ember legyek. Nem sikerülhet, mert látjuk, ez egy változó. Amit itt a mi kultúránk jónak tart, az lehet, hogy pár ezer kilométerrel odébb, abszolút nem tartják jónak, sőt, még csak értéknek sem. Gondoljunk csak legalapvetőbb dolog, mondjuk a keleti ember házasság felfogására. Óriási különbség van az ő meg a mi kultúránk közt a házasságról. Egyikre sem merem lassan kijelenteni, hogy jobb a másiknál, de ez egy másik téma. Tehát látjuk azt, hogy alapvető különbségek vannak. Ha az ember csak a törvénynek akar megfelelni, akkor rá fog menni az élete. És valószínű itt vérzik el a legtöbb jóérzésű ember, aki csak jó akar lenni, puszta jó szándékból, nem képmutatásból, nem azért, hogy valami mást mutasson magáról, mint aki puszta jó szándékból. De itt vérzelnek el ezek az emberek, mert a sok hasztalan próbálkozás után eljut oda, hogy tudjátok mit, legyen jó a csuda. Legyen jó az, akinek három anyja van, meg 8 élete, de ez nem működik. Ez egy hasztalan próbálkozás. Mennyit próbálkoztam, hogy jó legyek, és teljesen felesleges. Bezzeg a másik, aki aztán soha nem gondolkozik ilyeneken. Mennyivel könnyebben boldogul az életben. Legyen jó a csuda, én befejeztem. A másik probléma azzal, hogyha csak jó emberek akarunk lenni, az, hogy mindnyájan hozott viselkedési mintákkal dolgozunk. Mindnyájan beleszülettünk egy adott családba, azt gondolom, ebben mindnyájan közösek vagyunk, kivétel nélkül igaz mindnyájunkra, és az a család, annak a családnak megvan a története, és megvan arról az elképzelése, hogy mi a jó és mi a rossz, mi ebbe beleszületünk. Látjuk ezt a mintát, ezt a példát magunk elő, és ösztönösen, automatikusan elfogadjuk és magunkra vesszük, és hordozzuk most a jelenben magunkkal az őseink gondolatait arról, hogy mi a jó és mi a rossz. És meghatározza generációkon keresztül, meghatározza az életünket az, hogy mit tartunk jónak vagy rossznak. A pszichológia tudománya tényleg csak nem olyan régóta meri ezt kijelenteni, de ma már tényként kezeli, hogy az ősök mit gondoltak dolgokról, az meghatározza az utód életét, akár több generáció után is. És így lehet az, hogy olyan sokan mondják ma emberek, amikor jóról vagy rosszról gondolkoznak, amikor arról gondolkoznak, hogy valójában mit csinálok és miért csinálom, hát mifelénk így mennek a dolgok. Így láttam már az elődeimtől is, a szomszédomtól is. Nálunk így mennek. Felénk így mennek a dolgok. Gondolj bele, hogy mennyire képes egy közösséget megbénítani ez a gondolkodás. Próbálunk jók lenni, de hozott minták alapján dolgozunk, és soha nem tettük fel még azt a kérdést, hogy ez vajon tényleg jó-e? Tényleg érdemes-e ezt fenntartani? Tényleg érdemes-e emellett kitartani? Mi felénk ezt így szokták. Az a kísérlet jut eszembe, talán ismerik, vannak, akik ismerik, amit hát az egyszerűség kedvéért majmokkal végeztek el, túl ciki lett volna emberekkel egyébként szerintem, na mindegy. A kísérlet arról szólt, hogy egy terembe, egy kisebb terembe betettek 5 majmot, egy létrát, a létra tetejére egy fürt banánt. Ahogy a majmok meglátták a banánt, a legerősebb, a leggyorsabb, a legizmosabb már ott is volt a létrán, nyúlt volna hozzá a banánhoz, abban a pillanatban hideg vizet fröcsköltek nagy erővel a többi lent maradt majomra. Olyan szinten sokkolta őket, hogy, és miután ez párszor megtörtént, rájöttek arra, hogy ha a banánhoz akarok nyúlni, akkor hideg vizet kapok. A megoldás az lett a majmok számára, hogy aki föl akart menni a létrán, a banánhoz, azt jól megverték, elagyabugyálták. De itt jött a lényeg. Kiemeltek egy majmot, és betettek helyette egy másikat. Aki ugye nem élte át se a vízélményét, se a verést. Elindult ez a szerencsétlen rögtön a banán felé, mert valami megmagyarázhatatlan vonzalom mégiscsak van a majom meg a banán között. A többiek lekapták a létráról, és jól elverték. Nem értette az a szerencsétlen majom, hogy miért bántják. Aztán sorra cserélték ki a majmokat, és végezetül ott maradt 5 olyan majom, akik soha le nem locsoltak hideg vízzel, soha meg nem tapasztalta ennek az érzését, mégis egyik sem indult el a banán felé, mert automatikusan elverték a többiek, amikor bekerült a csapatba. És előállt egy nagyon furcsa helyzet, hogy bár a banánt szereti a majom, mégsem mozdult rá, cserébe jól megverték egymást. És akkor az ember, ha ezek a majmok tudnának beszélni, és megkérdeznénk tőlük, hogy mondjátok már, hát miért viselkedtek ilyen furcsán? Akkor valószínű, hogy azt válaszolnak, hogy hát mifelénk így mennek a dolgok. Mi sem tudjuk, ezt láttuk, ebbe kapcsolódtunk be. Mondhatni, ebben nőttünk fel. És ugye az elején azt mondtam, hogy az egyszerűség kedvére ezt majmokkal csinálták, de hát talán értitek, hogy nem pont ugyanígy él az emberiség? Hozott minták alapján dolgozunk, és csodálkozunk, hogy valahogy nem működik. És nem, még csak fel sem tesszük a kérdést, hogy tényleg jó-e? Tényleg megéri? Tényleg az a jó, amit annak gondolok? Vagy esetleg van valami, ami ennél több és nagyobb? Persze tudjuk, hogy ezek önkéntelen pszichés mechanizmusok. És tényleg az emberi elme, mivel védeni próbálja magát, ezért nem teszi fel ezt a kérdést, hogy jó-e ez nekem. Egészen addig, amíg tudatára nem ébred. Hogy is mondja ezt igénk? De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Fel kell ébrednetek az álomból, és fel kell ébren tennetek magatoknak kérdéseket. Vajon tényleg csak az a célja az életemnek, hogy jó legyek, és hajkurásszam ezt? Hát tudjátok, ez az, amit a Biblia megtérésnek nevez. Amikor az önkéntelen hozott mechanizmusok világából egy új világra talál az ember. Olyan ez, mint a felébredés az álomból. Felébredek és rájövök arra, hogy a valóság a szebb és nem az álom. Hát nem pont fordítva van ez is az embervilágban? Álomban menekülnek emberek. Mindenféle szerekkel tompítják le magukat, mert nem bírják elviselni azt a világot, amiben jónak kéne lenni, vagy meg kéne változni. És a Biblia ennél sokkal többet ígér, pont az ellenkezőjét. Azt mondja, ébredj fel az álomból, és meg fogod látni, hogy az valóság szebb, mint az álom. Ember voltunk legcsodálatosabb pillanata ez. Amikor már többé nem csak pusztán jó ember akarsz lenni, hanem elfogadod, hogy megváltott ember vagy. Nem majd leszel, az vagy. Amikor ráébredsz arra, hogy nem teperni kell, hanem csak szeretni. Mert ezt jelenti az, hogy megváltott vagy. Azt jelenti, hogy egyszer valaki az idő egy pontján annyira szeretett, hogy egyszer s mindenkorra megváltotta a világot. Pusztán azzal, hogy szeretett. Jézus nem tett mást, csak életét adta a világért. Nézd meg, olvasd el az evangéliumokat. Ő nem harcolt, nem gyűjtött fegyveres embereket maga köré. Nem ment bíróságra, hogy az igazát keresse. Nem állt bosszút azokon, akik ezt tették vele. Csak egyszerűen szeretett, úgy, ahogy csak az Isten tud szeretni. És én hiszem, hogy ezzel megszabadította a világot attól a kényszer léttől, hogy jó akarok lenni. Ezért nincs más dolgod neked keresztény emberként, mint hogy szeress. Ahogy Augustinus a 4. században élt egyházatja mondta, szeress, aztán csinálj, amit akarsz. Szeress, aztán csinálj, amit akarsz. Mert abban benne van minden kisebb. A legnagyobb magában hordja a kisebbet. Nincs értelme beérni a kevéssel, ha egyszer a minden is a tiéd lehet. Nincs értelme az életünket arra pazarolni, hogy jók akarunk lenni. Vagy igénk megfogalmazásában a törvény betartásán fáradozunk. Mert van valami, ami ennél több. Szeress. És ha szeretsz, már azzal megoldódik egy csomó problémát. Bármennyire is egyszerűnek tűnik. Mert ha szeretsz, akkor elkezded megérteni a másik embert, aki veled szemben ott áll. Én ezt a saját példámon és a saját keserű tapasztalataimon tanultam meg. Hiszen annyi emberrel kerültem és kerülök kapcsolatban nap mint nap. Annyi embernek a sorsa, a léte függ attól, hogy mi hogy csinálunk dolgokat, vagy hogy gondolunk, vagy hogy jelölünk ki utakat. Hányszor és hányszor mentem bele én is abba a buta játékba, amikor kívülről látva azt, hogy a másik nem úgy él, nem úgy cselekszik, nem arra megy, amerre kéne, és azt mondtam, hogy változz meg. Gondolkodj, hát látszik, hogy nem jó, amit csinálsz. Változtass! Pedig most már értem, de sokáig nem értettem, hogy hát ha képes lenne változtatni, már rég megtette volna. Pont azt jelenti az, hogy ilyen állapotban van, hogy nem tud változtatni. Akkor pedig biztos nem arra van szüksége, hogy én rugdossam és gyomrozzam. Akkor mire? Arra, hogy egyszer végre találkozom valakivel, aki feltétel nélkül elfogadja. Erről szól a szeretet, amire a Biblia biztat minket. Szeress, aztán tégy, amit akarsz. Szeress, És hidd el, hogyha ezt megérzi, akkor önkéntelenül fog változni az élete, anélkül, hogy kényszer lenne. Hát nem így történt velünk is. Nem az történt, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. Nem az történt, hogy a te lelked is egyszer rezonált erre a szeretetre. Mert velem biztos nem az történt, hogy az Isten mögém állt is. Revolverrel a tarkómon kényszerített arra, hogy higgyek benne. De letaglózott az, hogy ő így szeret. Hogy ezt megtette, értem. Szeress, aztán tégy, amit akarsz. Ezért fejezi be az apostol ezzel, és ez a konklúziója. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Ahhoz, hogy meg tud különböztetni a sötétséget a világosságtól, ahhoz ébren kell lenni. Ahhoz fel kell ébredni. Mert tudod, az álmodban mindezek összefolynak. Tudod, abban az álomvilágban, ahol él az emberiség nagy százaléka, nem válik el egymástól a sötétség a világosságtól. Ébredj fel, és lásd meg, mik a sötétség és mik a világosság cselekedetei. Olyan sokszor beszél a Biblia lelki értelembe vett sötétségről, és az nem jelent mást, most már értem, mint azt, hogy állandóan jó ember akar lenni valaki. Ezt jelenti a lelki sötétség. Látszólag vagy nagyon komolyan küzd azért, hogy betartsa a törvényt, a parancsolatokat, aztán nem sikerül, és frusztrált lesz. És mi a lelki világosság? Az, hogy már nem küzd az egyes parancsolatok betartásán, hanem megpróbálja megélni a legnagyobbat, a mindent, a legtöbbet. Mert tudja, hogy abban benne van minden egyéb is. Egyszer egy keleti bölcset megkérdeztek arról, hogy érezte magát, amikor ez a megvilágosodás, vagy ez a felébredés megtörtént az életében. És ő a várakozások ellenére egy nagyon egyszerű és nem várt szót mondott. Hülyén. Kérdezték a tanítvány, de hát mester, hogy érted ezt? Hát tudjátok, amikor egyszer csak megvilágosodtam és rájöttem mindenre, akkor bizony úgy éreztem magam, mint az az ember, aki mindenáron be akar jutni a házba, falat bont, tetőt bont, nekiáll betörni az ablakot és az üveget, majd egyszer csak rájön arra, hogy az ajtó tárva nyitva van. Valami ilyesmi érzés az ébredés. A felébredés. Mikor egyszer csak rájössz arra, hogy minden kész van már. Mert elvégeztetett. Ez volt Jézus utolsó szava. Elvégeztetett. Minden kész. Nem kell teperni. Nem kell jónak lenni. Fogadd el ezt a szeretetet. És ebben benne lesz minden egyéb, amire szükséged van. Isten áldjon meg ezzel a bölcsességgel. Isten áldjon meg az ébredés utáni vágyjal, és meg fogod tapasztalni, hogy mindez úgy igaz, ahogy az már rég megvan írva.